Az Írók Alapítványa Szép Halom könyvműhely székhelyén beszélgetünk Mezei Katalin Kossuth Díjas íróval. Előttünk az asztalon egy könyv, Kísérlet 1970, de még előbbről kell indulnunk, a Kályha, honnan elindulhatunk, az az Elérhetetlen Föld című antológia, amely szerzői között volt Mezei Katalin. Hát akkor induljunk a Kályhától, Elérhetetlen Föld, és aztán eljutunk a Kísérlethez, halljuk Mezei Katalint.
Valóban a mi fiatalkorunk a 60-as évek elején kezdődött, irodalmi fiatalkorunk, és akkoriban a fiataloknak nagyon nehéz publikációs lehetőségei voltak. Magyarul összesen két irodalmi lap volt, meg az Élet és Irodalom, amely politikai lap volt akkor is. Két szép irodalmi kiadó is volt, és hát főleg avval foglalkozott az akkori központosított kulturális politika, hogy az 56-ban úgymond elcsángált írókat, tehát a nálunk idősebb nemzedékeket visszahozza az irodalomba, mert az, hogy volt 56 után írósztrájk, az tény, akármennyire is nem jegyzi az irodalom történet, tehát hogy újra publikáláshoz vezessék az idősebb írónemzedéket. A fiatalokkal meg nem igazán akartak mit kezdeni. Mi voltunk az a nemzedék, aki a 13 éves korában, 1956-ban már letette a névjegyét, nem arra az oldalra, amire a politika szerette volna. Tehát gyakorlatilag ez a nehézség hozta ki belőlünk azt, hogyha könyvhöz nem tudunk hozzájutni, ha publikáció, nyilvánosság megtalálása a folyóiratok szintjén nehézkes, hogy csináljunk egy antológiát, amelyben hát azok a költők, akiket mi magunkhoz közel járónak éreztünk, azok megkapják a publikálás lehetőségét egy szokványosnál nagyobb 10-15 verset jelentő terjedelemben. Nem volt könnyű, 3-4 évbe tellett, amíg a kézirat megszerkesztésétől ez a 9 költő, akik végül is az antológiába egymással megegyeztünk, mert itt ilyen közös szerkesztési folyamat volt, olvastuk egymás verseit, és végül is mi döntöttük el, hogy ki lesz benne az antológiába. Én ugyan kevéssé vettem ebben részt, mert Tatabányán tanítónéni volt akkoriban, ritkában jártam föl Pestre, de volt évfolyam társaim, Oláh János, Angyal János nevű irodalomtörténész barátunk, Rózsa Endre, Utasi Jóska, Kis Benedek, ők azért komolyan vették a szerkesztés feladatát. Végül Darvas József, az Írószövetség akkori elnöke, ő népi íróként indult, de aztán nagyon komolyan betagolódott a kommunista kultúrpolitikába, hatalomba. De valami módon a 60-as évek elején egy valamilyen visszatérő pályán volt, ahol az irodalom felé újra nyitott, és írószövetségi elnökként támogatta a fiatalokat. Hát a kezébe jutott Utasi és Kovács István jóvoltából a kézirat, és ő vállalta azt, hogy kiadatja ezt az antológiát. Így a két kiadó ellenében, akik elutasították a kiadását, mégiscsak megjelent az Ifjúsági Lap és Könyvkiadónál ez a 9 költő antológiája, az Elérhetetlen Föld. Ez egyrészt egy nagy siker volt, mert nagyon gyorsan a 2000 példány gazdára talált, eladták a könyvesboltok, viszont másrészt a szakma meg is neheztelt érte, mert ugye a kiadók ellenében, sőt a kiadói főigazgatóság állásfoglalása ellenében mégiscsak nyilvánosságra került az antológia, tehát mi valamiféle ilyen partizán akciónak tekintették ezt a dolgot, és mi, akik szerveztük, nem voltunk igazán a szívük közben. Rossz kritikák jelentek meg a Népszabadságban, egyedül a Népszavában írtak pozitív véleményt az antológiáról. Ezek után mindenki manapság megkérdezi tőlem persze most, hogy miért vágtunk bele egy újabb ilyen kalandba, mikor az elsővel is már gyakorlatilag ennyi bajunk volt.
Az újabb ilyen kaland, miután a 9-ek létrejöttek az Elérhetetlen Földdel, ez volt a kísérlet, és a kísérlet most hát könyvben megjelent a kísérlet első három lapszáma egy közös kiadványba szerkesztve, kísérlet 1970. Hát mi történt akkor 1970-ben?
Villámgyorsan egy fél évvel az antológia az Elérhetetlen Föld megjelenése után villámgyorsan megszerkesztettük a Vai Ádám Múzeum igazgatójának, Molnár Mátyásnak a felkérésére ennek a kísérlet című periódikának az első három számát. A Vai Ádám Múzeum 1964-ben nyílt meg Vai Ádám kastélyában. Ő ugye a Rákóczi szabadságharcban vállalt komoly szerepet, Rákóczinak volt az egyik fő emberek, és ezt a múzeumot aztán 1945-ig a család tulajdonába volt kastélyként, a 45 után lett belőle TS-istáló, először oroszoknak gabonaraktár, aztán TS-istáló, aztán lett belőle nem tudom milyen irodaépület, aztán iskola is volt benne, és 65-re sikerült Molnár Mátyásnak a vezetésével, vagy szervezésében múzeummá felújítatni. Nagyon szépen, nagyon egyszerűen, a mai állapotához képest sokkal egyszerűbben, de tető alá hoztak benne egy szép múzeum, egy csodálatos épület, amelyben még Rákóczi Ferenc is tanácskozott. Gyönyörű falfestmények vannak benne, az eredeti bútorokból is sok minden. Érdemes ma is megnézni, mert egy nagyszerű történelmi emlék és egy nagyon szép múzeum. Akkoriban újonnan megnyílt, és Molnár Mátyás koncepciójába az is beletartozott, hogy alkotó otthonná alakította a déli tornyot, ami két szobát és egy mosdó fürdő helyiséget jelentett, ahová rendszeresen meghívott írókat, fiatalokat, idősebbeket, minket Váci Mihály közvetítésével hívott meg, és fiatalokként hát nagy lehetőség volt számunkra, hogy ingyen tölthettünk két hetet, étkezést is kaptunk, és valóban csak az írással kellett foglalkozni. És ő vetette föl, hogy ahogy a képzőművész vendégeknek kiállítást szervez a múzeum, az író vendégek adjanak ott kéziratokat, és majd azt egy kiadványban sikerül majd bemutatni, és akkor látják, hogy milyen értelme van az alkotó otthonnak, azok, akik finanszírozzák, ugye akkor a megyei tanács finanszírozta ezt a múzeumot. Hát így aztán szó-szót követett, és számunkra ez publikálási lehetőség is volt, és szerkesztőként is kipróbálhattuk magunkat, elvállaltuk Oláh János, Rózsa Endre, Molnár Mátyás, Folyó János képzőművész barátunk, aki akkoriban fiatal képzőművész volt, már sajnos már nem él, de egy nagy hírű alapítvány világszerte bemutatja az ő festményeit, és Varga László irodalomtörténész, meg én, így voltunk hatan szerkesztők, fél év alatt a három számot. Nem volt nehéz összegyűjteni, mindannyiunknak bőven volt publikálatlan kéziratunk, és a megyei tanács megadta az engedélyt. De miért adta meg? Hát azért, mert Juhász Ferenc Kossuth Díjas költő, a Szép Irodalmi Könyvkiadó szerkesztője, az Újírás főszerkesztője, elolvasta kéziratokat, és mellé állt, a kiadvány mellé állt, gyönyörű bevezetőt írt hozzá, illetve hát ez egy lektori véleménynek indult, de aztán a kiadványnak is a bevezetője lett. Az ő tekintélye volt az, azt hiszem, Molnár Mátyás tekintélyén túl, ami zöld utat nyitott a kiadványnak. 1970 júliusára ki is volt nyomtatva a megyei könyvtár sokszorosítójában, elkészült az első két szám belíve, és a harmadik szám is akkor már engedélyezés alatt volt, és Budapesten a Fajó János által tervezett gyönyörű színes borítókat, azokat, meg a illusztráció melléklet Budapest egy kis nyomdába készült. Most ebből lett aztán a baj, mert amikor Molnár Mátyás följött Budapestre, hogy hazavigye a kötészetre a borítókat, akkor be kellett mennie a minisztériumba, és annyira tetszettek neki ezek az illusztris, gyönyörű színes borítók, hogy ott valakinek, egy munkatársnak megmutatta látta, hogy milyen kiadvány készül a múzeumban, és annak az illetőnek az első útja a följelentés volt. Ő rögtön úgy látta, hogy ez illetéktelen egy ilyen irodalmi periódika kiadására egy vidéki múzeum. Följelentette, és a kiadói főigazgatóság intézkedett, betiltotta. November 14-én kapta meg Molnár Mátyás és a megyei könyvtár a kiadási engedély visszavonására vonatkozó határozatot, akkor már csak valóban a kötészeti munkák folytak. Másnap a rendőrség is akcióba lépett, lefoglalta mind az 1200 kinyomtatott példányt, egy szekrénybe belakatolta, és tulajdonképpen innentől kezdve rendőrségi ügy lett a kiadványból. Molnár Mátyást rendőri felügyelet alá helyezték, minden héten jelentkeznie kellett a megyei rendőrség. Hát mi nem akartunk beletörődni, mert ez a költségeket azt előfizető gyűjtéssel sikerült előteremteni, egy nagyon szerény költségeket, mert a belívek azok sokszorosítással a könyvtár felajánlásából készültek. De hát akkor is több mint 300 előfizetője 50 forintjával fizették elő, több mint 300 embernek, meg a szerzőknek tett ígéretek. Kötöttek minket, úgyhogy mindent megpróbáltunk. Elmentünk Illyes Gyulához, elmentünk Szabó B. Istvánhoz, Váci Mihályhoz, kértük a segítségüket, valóban segíteni próbáltak, aminek az eredménye az lett, hogy a megyei tanács fölkérte Szabolcsi Miklós akkori főkori főusát a kultúra, az irodalmi életnek, irodalomtörténész egyetemi tanár, hogy ítélje meg ő ezeknek a kiadvány irodalmi anyagát, hogy megérje ez, szabad-e ezeket a műveket publikálni. A könyvbe belefoglaltam ezt a bizonyos rendőrségi történet levelezését is egy rövid függelékben. Itt olvasható benne Szabolcsi Miklósnak is a szakmai véleménye. A végkövetkeztetés az, hogy körülbelül az egyharmadát az anyagoknak politikai és egyéb okokból kicenzúrázta, de a maradékot azt javasolta, hogy egy kötetbe publikálja a múzeum, adjon rá engedélyt a kiadói főigazgatóság. A végeredmény pedig végső döntés az volt, hogy a kiadói főigazgatóság nem adott rá engedélyt. És ezzel tulajdonképpen megpecsételődött a sorsa a kísérletnek, egy kicsit nekünk is, a szerkesztőknek is, mert ez már egy halmazott bűn esemény volt ugye az Elérhetetlen föld után. Nem voltunk az irodalmi életnek kívánatos szereplői ezt követően, de az írók, költők is megharagudtak, akik szerepeltek ugye a kiadványba, és most megbélyegzettnek érezték magukat ahelyett, hogy ugye a megjelenés öröme lett volna az osztály részük, pedig egy elég széles körbe a népi irodalmi hagyományt követőktől kezdve, tehát Kis Benedek, Kis Anna, ugyanúgy benne szerepeltek a három kiadvány egyikébe, mint az abszurd, vagy éppen avantgard, ne avantgard vonulatnak az írói, Mosonyi Aliz, vagy Bálint István. Tehát egy széles spektrumot tulajdonképpen a nemzedék valamennyi irányzatát bemutatta volna ez a kiadvány, de talán épp ez is egy olyan karakterjegye volt, ami nem tetszett a kulturális politikának, mert hogy gondoljuk mi azt, hogy mi összefogjuk azt, amit ők nem akartak tudomásul venni. És aztán 89-ben vettük fel a szállat, elmentem az akkori miniszterhez, dr. Glac Ferenchez, elmondtam neki a kérésünket, hogy szeretnénk az akkor kinyomtatott 1200 példányt visszakapni. Nem tudom, mit próbáltak meg, de tény, hogy egy idő után kaptunk egy rehabilitáló levelet, mind a 6 szerkesztő saját névre szóló, nagyon szép rehabilitáló levelet kaptunk, összesen 250 ezer forint kártérítést, és megkaptuk a döntést, hogy nem tudnak segíteni, mert a kéziratok meg a kinyomtatott példányok már se égen, se földön nem található. Utána teltek az évek, és valahogy el is sodrottunk a témától, majd a 2020-as évek elején, amikor már a 6 szerkesztő közül már csak egyedül én voltam életben, arra következtetésre jutottam, hogy mementóként legalább azt a második számot megjelentetem, meg a levelezést, ezt a nagyon tanúságos levelezését a betiltásról szóló folyamatnak. Pályáztam a Nemzeti Kulturális Alapnál, kaptam rá támogatást, és akkor, amikor a kiadásra sor került egy éve körülbelül, akkor írtam a múzeumnak, hogy nagyon rossz minőségűek a nálam lévő másolatai az akkori levelezésnek, hogy nem néznie meg az igazgató úr, aki a Molnár Mátyás fia, egykori főszerkesztőnknek a fia Molnár Sándor, nem néznie meg az archívumba, hogy nincsenek-e olyan állapotban a levelek, hogy jobb másolatot lehet készíteni, hogy nyomtatható másolatot készítsünk róla. És akkor küldött egy csomó ilyen beszkennelt levelet az igazgató úr, és megkérdezte, hogy a kéziratra nincs szükségetek, mert azt mondja, abból is van példány a múzeumban. Hát kiderült, hogy oda küldték vissza, amikor a fellebezés nem sikerült, oda küldték vissza a kéziratot, nekik volt. Hát mondom, ennél nagyobb örömhírt nem is okozhatott volna, és így aztán hozzájutva az eredeti kézirathoz, sikerült a 3 számot. 53 év elteltével mégiscsak sikerült kiadni.
Itt van előttünk a kísérlet 1970, most már egy gyönyörű, keményfedelű kötetbe szerkesztve. Aki érdeklődik, hogy juthat hozzá?
Hát elsősorban a kiadóba lehet megvásárolni, de azért a könyvterjesztők is internetes úton terjesztik. Sajnos a boltokban a mi könyveink nem jutnak el, mert nem vagyunk a 2 nagy terjesztő vagy 3 nagy terjesztő tulajdonában lévő könyvkiadók, és csak azok a könyvkiadók szerepelnek a bolti kínálatban. De interneten náluk is meg lehet rendelni, nálunk is itt a kiadóba meg is vásárolható nyitvatartási időnkben, hétfőn és csütörtökön délután.
Hát ez a Szép Halom könyvműhely, a kiadó a Budapesten a Lónyay utcában. Az elhangzottakból kitűnik, hogy nem csak a kommunista cenzúra, meg én nem tudom én, kultúrpolitikusok tudnak akadályokat gördíteni, meg nehezíteni, hanem hát most is vannak nehézségek bőven, és akkor is voltak segítők, és most is vannak segítők. Darvas József nevét érdemes az akkori támogatók között megemlíteni, Juhász Ferencet, Molnár Mátyást, Váci Mihályt, még kit?
Hát tulajdonképpen ők voltak azok, akik előre mozdították az ügyet, mert egyáltalán Molnár Mátyás volt az ötletgazda, és Juhász Ferenc volt az, aki letette mellettünk a garast.
És ha már segítőkről és támogatókról beszélünk, néhány hónappal ezelőtt egy ünnepségen, amelynek főhőse Mezei Katalin, te voltál, volt szerencsém hallgatni nagyon-nagyon szép tanúságtételeket azoktól, akiknek te segítettél, te tanítványaid voltak. Szóval, hogy átvetted a stafétabotot az akkori segítőktől?
Hát biztos, hogy az a tapasztalat, ami a saját pályakezdésemhez fűződik, hogy az érzékenyített az iránt, hogy a pályakezdés nehézségében nagy szüksége van a fiatal generációnak, de az idősebb, hát a pályakezdők sokszor idősebb korosztálytagjai, arra, hogy kapjanak egy érdeklődő visszajelzést a műveikre, meg hogyha ennél többet is tudunk tenni, akkor azt a többet is tegyük meg. Tehát én nekem, ha úgymond tanítványokról beszélünk, akkor a középiskolás irodalmi pályázatok, országos, most már Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázatok során felbukkanó tehetségek azok, akikkel egyrészt a Sárvári irodalmi táborba szoktunk 2-3 napos műhelymunka során megismerkedni, másrészt pedig hát a pályázat éves kiírásával lehetőséget biztosítunk a megmérettetésre az új és új irodalmi generációknak.
A 9-ek közül, illetve a kísérlet szerkesztői közül, hát többen, hogy mondjam, az irodalom, magyar irodalom jelesei, lettek. A tanítványait között van-e olyan, aki már igazán befutott?
Hát azok között, akik a középiskolás irodalmi pályázaton bukkantak föl, nagyon sok jeles író, költő, ma már a magyar irodalmi élet általánosan is ismert szereplője. Tehát ez egy körülbelül 1970 óta vettem részt, veszek részt, több mint 50 év ebbe a zsűribe, meg most már 90 óta a szervezésbe is. Tehát hihetetlen nagy a névsor.
Amit mondtál, abból azt tűnik ki a számomra, hogy még magad is kezdő voltál, amikor már még nálad is kezdőbbeket valamilyen módon segítettél. Talán buta kérdés ez, hogy nem kell féltenie az embernek a saját karrierjét, a saját sikerét azoktól, akiknek segít, hogy nekik is karrierjük és sikerük legyen?
Nem, hát ez a legnagyobb visszajelzés, vagy legnagyobb elégtétel az ember számára, hogyha valaki ténylegesen ki tudja vívni a maga megismertségét és elismertségét. Ilyenkor azt érzi az ember, hogy az a törődés, az a fáradozás, amivel jár egy-egy ilyen pályázat és irodalomtábor megszervezése, nem volt hiába való. Én azt gondolom, hogy magas egy vakantúrás is, de mondjuk a Kékestető magasabb, és még magasabb mondjuk az Alpok csúcsai, vagy a Himalája csúcsai. Tehát a jónak is össze kell adódnia ahhoz, hogy láthatóvá váljék. És én azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a magyar irodalom színvonala magas legyen, és a jó alkotók váljanak láthatóvá. Tehát azt hiszem, mindenki nyer avval, ha új és új tehetségek érkeznek az irodalomba, akik ott meg tudnak maradni, alkotni tudnak, egy pályát tudnak befutni. Nem hiszem, hogy bárki azt gondolhatja, hogy ezzel az ő esélyei romlanak, sőt, hát egy magas színvonalú irodalomnak a részese alkotóját, abban mindenkinek az esélye növekszik.
Köszönjük szépen Mezei Katalinnak ezt a buzdítást, és ajánljuk hallgatóinknak a Kísérlet 1970 kötetet, amely az akkor elkezdett és meg nem valósult három lapszám tartalmait gyűjti egybe, a Szép Halom könyvműhelynél szerezhető be. Köszönjük szépen!
Köszönöm én is mind a megkeresést, mind a kedves hallgatóknak a figyelmet!